Uniós szerződések születhetnek, délután kezdődik az állam és kormányfők találkozója Brüsszelben. Módosítás, ma írja alá a honvédelmi miniszter Svédországban az új Gripen szerződéseket. Lejár az újabb határidő, a mai az utolsó nap a végtörlesztés fedezetének igazolásához. És francia kocsikra specializálódott autótolvajbandát fogott el a rendőrség, megvan az illegális bontó is. Jó napot kívánok! Munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés. Ezek a Brüsszelben ma délután kezdődő uniós csúcs találkozó fő témái. Az uniós országok állam és kormányfőinek találkozóján emellett foglalkoznak azokkal az új szerződésekkel is, amelyek a pénzügyi stabilitást javítják. Várhatóan Görögország további támogatásának ügye is téma lesz. Brüsszelből Víg Zoltán tudósít.
Az Európai Unió ma várhatóan a válság elleni küzdelemben egy új frontot nyit. A 27 tagállam vezetői ugyanis a munkahelyteremtésre, a gazdasági növekedés újbóli beindítására szeretnének koncentrálni a mai csúcstalálkozó első néhány órájában. Mégpedig azért, mert a közösség vezetői a válság harmadik évében azzal szembesültek, az eddigi áldozatok ellenére az intézkedések nem hozták meg a várt eredményeket, nem csökkent a munkanélküliség, az államadósság viszont nőtt, éppen ezért nagyon nagy szükség van arra, hogy újból a gazdasági növekedésre valamilyen reményt, valamilyen eshetőséget teremtsenek. A találkozás második napirendi pontja hivatalosan a pénzügyi megállapodás kérdése, amelyhez már sikerült az összes tagállam támogatását, beleegyezését megszerezni. Ami Orbán Viktor miniszterelnök mai programját illeti, a kormányfő először találkozik a V4-ek, tehát a visegrádi csoport többi miniszterelnökével, ahol egyeztetik a közös álláspontokat. Maga a csúcs találkozó 3 órakor kezdődik, és a tervek szerint este 7-kor ér majd véget egy közös sajtótájékoztatóval.
Miután jóváhagyta a svéd kormány a magyar Gripen vadászgépek bérléséről szóló szerződés módosítását, Hende Csaba honvédelmi miniszter Stockholmba utazott, hogy aláírja a dokumentumokat. Az eredeti szerződést 10 évvel hosszabbítják meg. Stockholmból Konsicki Zoltán tudósít.
Maradnak a Gripenek, gyakorlatilag erről ír alá a szerződést perceken belül a honvédelmi tárca Stockholmban. Az eredeti szerződés szerint a harci gépeket Magyarország 2016-ig leasingeli, utána pedig dönteni kellett volna a gépek végleges megvásárlásáról vagy visszaadásáról. A ma aláírt módosítás értelmében viszont a Gripenek 10 évvel tovább, 2026-ig is biztosan maradnak. A honvédelmi miniszter korábbi közlése szerint a bérleti díj ugyanakkor változatlan marad, de a szerződés pontos számai a szerződéssel együtt titkosak. 2001-ben a kormány összesen 210 milliárd forint értékben írt alá szerződést a 14 Gripen beszerzéséről. A jelen állapot szerint ennek valamivel kevesebb, mint a fele van még hátra, ezt kellene 2016-ig kifizetni. Az új szerződés szerint viszont az összeg körülbelül harmadát csak 2016 és 2026 között kell átutalni. Így tovább kell ugyan fizetni a bérleti díjat, de az éves törlesztés összege jelentősen csökken. Viszont a Gripenek továbbra is maradnak Magyarországon. Vagyis Magyarország rövid távon pénzt spórol, hosszabb távon pedig időt nyer azzal, hogy így majd csak 2026-ig kell eldönteni, megvásárolják-e a Gripeneket.
Ma jár le a végtörlesztés egyik határideje. Az ügyfeleknek ez az utolsó nap, hogy igazolják, rendelkeznek a végtörlesztéshez szükséges összeggel a bankszámlájukon, vagy be kell mutatniuk egy nyilatkozatot arról, hogy a végtörlesztéshez egy másik banktól biztosan megkapják a hitelt. Magát a végtörlesztést február végéig kell teljesíteni.
A végtörlesztés ügyében jöttem és hoztam a papírokat.
Folyamatosan érkeztek az ügyfelek még pénteken is a bankokba.
Az önerőigazolás és az idegenbanki hiteli kérvény az megvan-e?
Igen, azokat hoztam.
Jó.
Az adósoknak hétfőig kell igazolniuk, hogy van miből végtörleszteniük. Azaz, hogy a bankszámlájukon van az ehhez szükséges pénz, vagy hogy egy másik hitellel váltják ki a devizaadósságukat. A bankszövetség főtanácsadója az este pénteki kiadásában azt mondta, azoknak azonban nem tudnak segíteni, akik az ingatlanjaik eladásából törlesztenének, de még csak az adásvételi szerződésük van meg. A jogszabály szerint ezt nem is kötelesek elfogadni, és egy szerződés a főtanácsadó szerint nem is biztosíték arra, hogy a bank hozzájut a pénzéhez.
Egy adásvételi szerződés még nem biztos, hogy egy biztos megtérülés jelent, már pedig a bank nem a saját pénzét adja hitelbe, hanem a betétesek. Tehát amikor befogad egy ilyen ígérvényt, akkor neki abszolút biztosnak kell lenni, hogy ez egy biztos pénz.
Erről egyébként az egyik ingatlan közvetítő hálózat állásfoglalást kért a pénzügyi szervezetek állami felügyeletétől. Banki adatok szerint mintegy 220 ezeren adták be végtörlesztési igényüket a december 30-ai határidőig. A pénzügyi felügyelet statisztikája szerint tavaly év végéig csak nem 95 ezeren már végtörlesztettek is. Annak, aki jelezte végtörlesztési igényét, február végéig kell kifizetnie a devizahitelét.
Eddig 23 felvidéki magyar vesztette el szlovák állampolgárságát azért, mert felvette a magyart, közölte a szlovák belügyminisztérium. A jelenleg érvényben lévő szlovák állampolgársági törvényt a Robert Fico vezette kormánykoalíció fogadta el 2010 májusában, válaszul a határon túli magyarok könnyített honosításáról hozott budapesti döntésre. A törvény életbe lépése, vagyis 2010 nyara óta összesen 206-an vesztették el szlovák állampolgárságukat, közülük a legtöbben a cseh állampolgárság felvétele miatt. 47-en utaztak azon az autóbuszon, amelyik hajnalban a 4-es úton Cegléd közelében az egyik körforgalomnál lecsúszott az útról és az oldalára borult. A balesetnek 3 könnyebb sérültje van, de ők sem igényeltek komolyabb ellátást. A ceglédi rendőrség fűtött aulájában várták meg a Budapestről érkező mentesítőjáratot. A busz Olaszországból érkezett és Romániába vitt haza bevásárló turistákat.
Az autóbusz a körforgalomban nem bírt bekanyarodni, minden bizonnyal egy kicsit gyorsabban jött, mint kellett volna. Majd letért az útról, a föld területre, a mezőre, és a mezőn egyszerűen az oldalára borult. És igazából ennek köszönhető az, hogy személyi sérülés gyakorlatilag nem történt. 3 fő sérült meg egy kicsit könnyebben, de ők sem szorultak igazán ellátásra, sem a mentőszolgálat, sem pedig a kórház által.
Francia autókra szakosodott bűnbandát fogott el a rendőrség. A BRFK-ra még péntek reggel érkezett feljelentés, hogy elloptak egy nagyértékű gépjárművet. A nyomozók néhány órával később egy benzinkúton találtak rá a kocsira és a 2 tolvajra. Ezt követte a még nagyobb fogás, az adatok elemzése után ugyanis egy részben már szétszedett francia kocsikkal teli műhelyhez is eljutottak.
Így néztek ki kívülről. És így belülről azok a többségében vadonatúj francia kocsik, amiket ebbe a halásztelki garázsba szállítva gyorsan kibeleztek. A nyomozók az illegális bontóban tartott rajtaütésen még az udvaron is találtak motorokat.
Ez a harmadik személy vélhetőleg jóval áron alul vette át ezeket a lopott gépjárműveket, melyeket alkatrészekre bontva később értékesített is. Ezeknek a gépjárműveknek az összértéke meghaladja 14 millió forintot.
A BRFK kocsikat a szakértői vizsgálatok után a leghamarabb visszajuttatja jogos tulajdonosainak. Azt, hogy ennek a járműnek ki a gazdája, majd csak ezután fogja kideríteni a rendőrség.
Zöld Honda.
A József körúton délelőtt lefülelt jármű rendszáma lopott volt. Ezt jelezte a felhasonló Örömóda. Az ehhez hasonló fogások, mint megtudtuk, szinte mindennaposak. Az autóvadászok tavaly 100 lopott kocsit találtak meg. Ők azt tapasztalják, az elmúlt években átalakulóban van a lopott kocsik piaca. Népszerűbb lett az alkatrészként történő értékesítés.
Nem ritka az is, hogy 20-25 éves autókat lopnak el, azért, mert valamelyik alkatrészükre szükség van.
Részben a szigorúbb ellenőrzések miatt egyébként évről évre kevesebb az autólopás. Amíg a 90-es években még 20 ezernél több jármű tűnt el, ez a szám 2010-ben már 6100 volt, tavaly pedig tovább csökkent.
Moszkvában több ezer autós tüntetett a tiszta választásokért. Fehér szalagokat, zászlókat szereltek a kocsikra, és így haladtak át az orosz főváros egyik forgalmas körgyűrűjén. Nem csak a decemberi parlamenti választásokra akartak emlékezni. Így fejezték ki azt is, hogy támogatják a jövő hét végére meghirdetett moszkvai ellenzéki tüntetést.
Fehér sálakkal integettek az autósoknak a moszkvaiak. Az orosz főváros egyik legfontosabb közlekedési útvonalán a kocsikon fehér szalag vagy zászló lengedezett, de volt, aki fehér színű léggömbökkel díszítette autóját. Lassú víz partot mos, mondja az egyik tiltakozó. Olga Vasilievna szerint egyre többen vannak, akik nem tetszésüket fejezik ki a rendszer ellen, és a médiumok is, ritkán ugyan, de már beszámolnak az ellenzék akcióiról. A fehér szín a békés tiltakozás jelképe Moszkvában a 2011. december 4-i parlamenti választások óta. Az első, december 10-én tartott több tízezres tüntetésen fehér virágokkal és szalagokkal a kabátjukon demonstráltak a tiltakozók a választási csalások ellen. Most tisztességes elnökválasztást követel a Kék Vödröcskék elnevezésű társaság, amely a mostani felvonulást is szervezte. Az autók felvonulásával azt akarjuk megmutatni, hogy mi nem felejtünk el semmit, főleg nem a december 4-i választást, mondja az akció koordinátora Piotr Skumatov. A szervező cáfolta a rendőrség állítását, miszerint csupán 300 autó lett volna a felvonuláson. Ők több mint 3000-et számoltak össze, az interneten pedig legalább 5000-en jelezték előre részvételi szándékukat. Moszkvában a parlamenti ellenzéki pártok és mozgalmak újabb, nagyszabású tüntetése most szombaton lesz. Ugyanerre a napra a hatalompárti mozgalmak ellentüntetést terveznek. Az elnökválasztást március 4-én tartják Oroszországban.
Damaszkusz közvetlen közelében heves harcok folytak a hétvégén a szíriai kormányerők és a szabad szíriai hadsereg fegyveresei között. Már a virradóra a hadsereg visszafoglalta Damaszkusz keleti elővárosait. Az összecsapásoknak sok a halottja. Eközben az ENSZ főtitkára arra szólította fel a szír elnököt, hogy azonnal vessen véget a vérontásnak.
Különböző videómegosztó portálokra kerülnek fel azok a felvételek, amelyek tanúsága szerint Szíria több városában heves harcot vívnak egymással a kormányerők és a katonaszökevényekből alakult szabad szíriai hadsereg fegyveresei. Damaszkusz külvárosába Bashar el-Assad 2000 katonát, harckocsikat és páncírozott csapatszállító járműveket küldött, hogy lecsapjon a felkelőkre. A csütörtök óta tartó heves harcokban a becslések szerint 200-an vesztették életüket. Az Afrikai Unió csúcsértekezletére Addis Abebába érkezett ENSZ főtitkár azt követelte, hogy a szíriai hatóságok vessenek véget az erőszaknak. Bashar el-Assad szíriai elnöknek a felelőssége, hogy politikai párbeszéd útján oldja meg a helyzetet. De mindenek előtt meg kell állítania a vérontást, fogalmazott Ban Ki-moon. Az ENSZ biztonsági tanácsa napokon belül szavazhat a korábban európai és arab országok által megfogalmazott határozatról. A javaslatot azonban Oroszország megvétózhatja, mert nem szerepel benne a külföldi katonai beavatkozás kizárása. Az emberek a rezsim bukását akarják. Ezt már azon a konferencián kiabált egy résztvevő, amelyet Törökországban szerveztek Szíria jövőjéről. Az egyik felszólaló azt állította, Bashar el-Assad rezsimje nem csak az ellenzék, hanem a különböző felekezetek iránt sem tanúsít semmiféle toleranciát. Hamában ugyanis a kormányerők megöltek egy görög katolikus papot. Amikor ez a rezsim meggyilkolta Basilius atyát, az világos üzenet volt a muzulmánoknak, keresztényeknek és más vallásúaknak, hogy itt háború folyik mindenki ellen. Azt üzenjük Bashar el-Assadnak, hogy Basilius atya halála egységbe forrasztja szíreket, mondta a Szíriai Nemzeti Tanács tagja. Az arab külügyminiszterek február 5-én ülnek össze, hogy megvitassák a szíriai helyzetet, miután a hétvégén felfüggesztették a megfigyelő missziójukat az országban. Akkor döntenek majd arról, hogy véglegesen visszavonják-e a megfigyelőket Szíriából, ahol 10 hónapja tartanak a kormányellenes tüntetések és a harcok. A rezsim megtorló intézkedései során eddig legalább 5400 ember halt meg.
Erdély 5. Huszár Akadémiáját tartották a hétvégén a háromszéki Tórján. A hagyományőrző egyesületek ilyenkor készülnek fel az évközbeni ünnepekre.
Tíz éve tömörültek szövetségbe Erdélyben a hagyományőrző huszárok egyesületei. Tagjaikat a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség képezte ki arra, hogyan kell szerepelniük az ünnepségeken.
A Magyar Szövetség úgy döntött, hogy segítséget nyújt ezeknek a csapatoknak a felszereléséhez. Felszerelésben, képzésben, tehát anyagi, szellemi segítséget nyújtottunk.
A hétvégi akadémián alótartással, kezeléssel kapcsolatos tudnivalók és az alaki kiképzés mellett történelmi értekezéseket is hallgathattak a hagyományőrzők.
Az az én álmom, hogy bármelyik közhuszárt is megállítja, így a riporter el tudja mondani nem csak a történelmünket, nem csak a huszár eredetét, hanem összes csatárinkat.
A Kárpát-medencében ma már több mint 100 hagyományőrző egyesület működik, amelyek a honfoglalás korától a II. Világháborúig terjedő időszak katonai hagyományait őrzik. Többségük Székelyföldön működik.
Nagyszerű volt látni, amióta én magam is huszár hagyományőrzővé lettem, ezt a rendkívüli fejlődést, amit itt Székelyföldön tapasztaltunk.
Az erdélyi katonai hagyományőrzők elméleti képzésén előadások hangzottak el, többek közt Bemapó hadjáratáról, a huszár életről, a vívás alapszabályairól és a székely hadosztály történetéről.
Egy 66 éves víztoronyból varázsoltak lakóházat Pécs Vasason. Az épületet azért tudták átépíteni, mert nem műemlék. A házaspár 4 éve lakik egy 13 méteres víztoronyban, amire ma már rá sem lehet ismerni.
Így nézett ki a felújítás előtt a víztorony, és ilyen most a már családi házként funkcionáló épület. A több mint 4 méter magas nappaliból lépcsők vezetnek a régen tartályként működő felső szintre.
Most jelenleg a nappali szinten vagyunk, tehát a nappaliban vagyunk, és régen ez a tartály, illetve a víztoronynak a gépház szintje volt.
Ez a födém azelőtt 66 éve még több tonnányi vizet tartott, mostanra azonban a tartály helyén a háló és fürdőszoba kapott helyet. A henger alakú épületet 3 szintre osztották. A házaspár egyedül egy 50 négyzetméteres konyhát épített hozzá a víztoronyhoz, így a ház asszonyának 120 négyzetmétert kell takarítania, de azért akadt kihívás bőven.
25 ablak, 54 lépcsőfok, de cserében nem kell sűrűn takarítani, úgyhogy azért az elég hosszú időt igénybe vesz, hogyha rászállom az időt.
Ez a víztorony pár évtizede még a pécs-vasasi városrész vízellátását biztosította, de a megnövekedett vízigényt már nem tudta kiszolgálni.
A bányász lakások ellátását biztosította. Ez a torony egyébként 1955-ben épült, csak ugye ahogyan a bányászat fejlődött, úgy nőtt a munkás lakásoknak a száma, és úgy nőtt egyre a vízigény, amit már nem tudott ellátni, hiszen ez egy 50 köbméteres víztorony volt. Ma egyébként a település rész napi vízigénye az 400 köbméter.
Magyarországon egyre többen vásárolnak víztornyot, amit inkább művészeti és építészeti értékük miatt őriznek meg és újítanak fel. Éppen ezért az árukat is felvitték. Akad olyan víztorony, amiért 100 millió forintot is elkérnek.
Bencer Tamás jön a sporthírekkel, majd időjárás jelentést láthatnak. Híradóval 7:30-kor jelentkezünk legközelebb. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Coriolanus kulcsfigurája az Ariusnak nevezett férfi. Ő kell nekünk.
De ahhoz előbb meg kell találnunk a gót.
Ha megtaláljuk a Coriolanust, választ kapunk a kérdéseinkre.
Kifutunk az időből, és egyelőre sehol se tartunk.
Démon megtalálta Gutit.
De mégis hogy gondolod, hogy alkut kötsz velük?
Tudod, hogy szeretek a tűzzel játszani.
Hexen. Ma este az M1-en.
A műsor támogatója az ingyenesen fogható HD műsorokat kínáló Mindig TV. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.
Na figyeljél, csak egyet mondok, érted? Én a Sanyit szilvafok ora óta ismerem, én nem vagyok vele szembe elfogódott, érted? Most együtt voltunk nyaralni jól exkluzíve, érted? Én csak annyit mondok, eljön ez a február 2-a, érted? Lehet még a Maci is kijön a barlangból. De hogy te este 9-kor embert nem fogsz látni Magyarországon az utcán, érted? Azt én te neked garancia.
Fábri, csütörtökön 21 órakor itt az M1-en.
Jó napot kívánok! Az Ausztrál teniszbajnokság férfi egyes versenye rekordhosszúságú 5 óra 53 perces döntővel fejeződött be, ami után a szereplőknek nem sok erejük maradt, de azért értékelni tudtak.
Jó reggelt mindenkinek! Így köszöntötte az idei ausztrál nyílt teniszbajnokság két döntőse a melbourne-i közönséget a helyi idő szerint hajnali 3 órakor befejeződött finálét követően. Minden idők leghosszabb Grand Slam döntőjében 353 percig küzdött egymással a címvédő Novák Djokovic és Rafael Nadal, és ebből a küzdelemből a szerb került ki győztesen. Nadal annak ellenére, hogy egymás után 3 Grand Slam finálét bukott el, ami egyébként szintén rekordnak számít, nem volt elkeseredve, sőt.
Ez volt pályafutásom legkeményebb meccse, és örülök, hogy részese lehettem ennek a nagy csatának, akkor is, ha nem az enyém lett ez a gyönyörű trófea.
Ha a vezetőbíró a díjkiosztó előtt nem tol alánk egy széket, lehet, hogy fekve fogadjuk a gratulációkat. De komolyra fordítva a szót, ezzel a meccsel bevonultunk a tenisz történelembe. A Wimbledonival együtt ez pályafutásom legnagyobb sikere, és remélem még sok ilyen döntőben lesz részem. Hogy hogyan tovább? Hát Párizsban még nem nyertem, és az idén olimpia is lesz. Úgyhogy most alszom 1-2 hetet, és újra kezdem a munkát. Boldogan és elégedetten érkezett haza bronzérmes női vízilabda válogatottunk a hollandiai Európa-bajnokságról. A következő erőpróba az olimpiai selejtező torna lesz.
Takács Orsolya kutyája különösen örömmel fogadta gazdáját. A négy lábú kedvenc is minden bizonnyal megérezte, hogy női vízilabda válogatottunk hatalmas eredményt ért el.
A bronzmeccs az mindenképpen meghatározó élmény mindenkinek, hogy egy Európa-bajnoki bronzmeccsen tudott játszani és nyerni. Úgyhogy azt gondolom, hogy hát az utolsó meccs megkoronázta az EB szereplésünket.
Merész András szövetségi kapitány is határtalanul boldog, hogy fiatal csapata jó játékkal bronzérmes lett. De mint mindig, most is inkább már a jövőre koncentrál.
Az első öt hely valamelyike, abban benne van mondjuk egy dobogós hely is, ezt most sikerült elérnünk, ennek nagyon örülünk pluszban, de igazából a legfontosabb, hogy a kvalifikációs hely megvan, és hát az áprilisi kvalifikációra gőzerővel tudunk tovább készülni.
Női válogatottunk áprilisban Triestben játszik az olimpiai kvalifikációs tornán.
Férfi válogatottunk és a harmadik helyen zárt az EB-n. Kemény Dénes csapata a bronzmeccsen 12-9-re nyert Olaszország ellen.
Hát én úgy gondolom, a csalódott csapatok meccs általában nem reális, abból a szempontból, hogyha ez egy elődöntő, akkor lehet, hogy tiszta lappal indulva egész más a meccs. Azért mindkét csapat lelkileg törékeny volt, mindkét csapat elvesztette az elődöntőt, és ez is látszott ezen a nagyon változatos, és hát nyilván szurkolnak mindenkinek nehezen végigizgulható mérkőzésen. Hogy olyan bronzot nyertünk, aminek az elődöntőjét hosszabbításba vesztettük egy góllal el, és nagyon gyenge játékkal, vagy közepes játékkal maximum. Ezért úgy érzem, hogy így összességében azért minket most már odasorol az esélyesek közé. Ennek meg szerintem most azért néhány csapat nem örül, mert ez mondjuk tavaly tavaszig nem így volt. Ezt föl kell dolgozni, elsősorban szakmailag, másodszorban fizikailag ki kell pihenjem magam, mert május közepétől augusztus közepéig az szigorú három hónap.
Heidun Bernadett 1000 méteren ezüst, a 3000 méteres magyar női váltó pedig bronzérmet nyert a rövidpályás gyorskorcsolyázók csehországi Európa-bajnokságán. Amerikai futballal folytatjuk, az Egyesült Államokban és a világ más országaiban is már rengetegen várják a döntőt, a Super Bowl-t.
Amerikában beköszöntött a Super Bowl őrület, így például a New England Patriots irányítójának Tom Bradynek minden lépését 10 000-ek fogják követni vasárnapig, aznap pedig már 100 millió. Amikor is a New York Giants ellen megkezdődik a 46. Super Bowl, azaz a harca Vince Lombardi trófeáért. Persze a versenyfutás már most elkezdődött, és egyelőre a Patriots vezet, hisz ők érkeztek meg elsőként Indianapolisba a finálé helyszínére, hétfőn pedig meg is kezdik az első helyi edzést. Persze a Patriots semmit sem bízhat a véletlenre, hisz 2008-ban, legutóbb mikor a döntőben találkoztak, az Eli Manning irányította Giants legyőzte az addig az egész szezonban hibátlanul teljesítő New Englandet. Eli Manning és Tom Brady ezúttal is ott lesz a döntőben, így előbbi második, még utóbbi negyedik bajnoki címért száll majd harcba a 46. Super Bowl-on.
Sporthírekkel a 7:30-as híradó után Mohai Bence várja önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm a kedves nézőket! Kelet-észak-kelet-európa felől a következő napokban egyre hidegebb levegő éri el a Kárpát-medencét. Most már feltartóztathatatlanul érkezik hozzánk ez a nagy mennyiségű fagyos hideg levegő. A felhőrendszerek viszont tőlünk nyugatra maradnak, úgyhogy egyelőre számottevő csapadék, havazás nem várható. A zavartalan napsütés ellenére lesz egyre hidegebb, hiszen ahogy a nyilak is érzékeltetik, több hullámban érkezik majd ez a fajta fagyos, száraz, kontinentális levegő, és inkább csak a földközi tenger vidékén okoz majd ciklonképződés, csapadékképződés nálunk. A délutáni órákban szinte zavartalan marad a napsütés, a ködfoltok is most már lassan megszűnnek, nyugaton lesz némi felhőzet. A hőmérséket már egyre több felé fagypont alatt marad a mai nap folyamán, de azért ma még helyenként kevéssel 0 fok fölé emelkedik. Az éjszaka hidegebb lesz a korábbihoz képest. Mínusz 8 és mínusz 13 fok között alakul a hőmérséket, de északkeleten, különösen itt a völgyekben akár mínusz 17 fok körüli hőmérséket is előfordulhat, illetve keleten az észak-alföldi régióban a havas részeken lesz majd nagyon hideg az idő. A holnapi nap folyamán az uzmarás ködfoltokat leszámítva számítani lehet néhány órás napsütésre a Dunántúlon, de aztán növekedni kezd a fátyol felhőzet. A hőmérséket alacsonyabb lesz a mainál, már mínusz 3, mínusz 2 foknál nem lesz magasabb, inkább csak az észak-alföldön lehet kevés helyen 0 fok. Ez lesz holnap a legmelegebb, és a fagyos idő fokozódik a következő napokban. A hőmérséket már egyre több felé mínusz 5 fok alatt marad napközben is, különösen hideg lesz a hétvége, akkor viszont már egyre több felé lehet számítani havazásra, úgy tűnik, hogy pénteken inkább a déli és keleti ország részben, szombaton már több felé, akkor hófúvás is lehet. Én ezen megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Üzenet a designer drogoknak. Harc az új és veszedelmes szerek ellen. Új módszer a dohányzástól való leszokásban. Májra vesére várva. MM, a megoldások magazinja. Ma délután az M1-en.
Tartsanak velünk egy izgalmas barangolásra. Történelem másképp. Állami ünnepek, melyek lavinát indítottak el. Túravezető Gereben Ágnes. Barangolások 5 kontinensen. Két hetente kedden az M1-en. Egy élet.
Mivel foglalkozik?
Írja azt, hogy szurkoló.
Egy csapat.
Kinek ártok én azzal, ha felveszem a Manchester nevet?
Egy sors.
Én tulajdonképpen a bolgár demokráciáért harcolok.
Egy álom.
Ha el tudná intézni, hogy kezet rázhassak Berbatovval...
Közben pedig ott a bolgár valóság.
Ugyanígy elpüföljük az Arzenált is.
Életem a Manchester United.
Ő itt nekem.
Szerdán 22 óra 55 perckor az M1-en.
Ez az egyedül nem megy, ez végigvonul az egész életeden.
Ez egy születési rendellenes.
Ti elválaszthatatlanok vagytok a Balázsdal?
Ő nem a haverom, de nem is a barátom, ami nagyon speciális.
Volt már nektek összeveszésetek?
Hogy, a napokig véreztünk, sőt kórházban is voltunk egymástól.
De mi a titok?
Segíts már, Pali!
Egy kicsit dőj hátra.
Igenis.
És nagyon kedvesen mond.
Négy szellem. Pénteken este az M1-en. Megjelent a Vers mindenkinek televíziós sorozat válogatása. 57 magyar költő, közel 200 vers, 5 DVD-n. Keresse a boltokban!